Köszöntök mindenkit az újabb eladásunkon, az utolsó eladásunkhoz érkeztünk. A mai eladásunknak a címe, mit tegyünk kételjeinkkel, hit és kételkedés, ellentmondások a Bibliában. Majd meglátjuk, hogy ugye miért ellentmondások a Bibliában és kételkedés, ez most hogyan függ össze a kettő. És még egy alcímünk is volt, hogy a hívő ember is kételkedhet. Szóval, hogy akik úgy mondják, hogy hívő emberek, ők benne mindig abszolút bizonyosság van, és soha nem merül fel semmiféle kétely, bizonytalanság az Isten dolgai, vagy a maguk életével kapcsolatosan. De arra is el fogunk jutni. Nem tudom, ismerjük azt a mondást, hogy mindenben kételkedni kell. Ugye szokták mondani, ez Descartes mondta a francia filozófus körülben 17. században, és gondolkoztam, hogy igaz ez a mondás, vagy nem. Ugye azt veszem, igaz is, meg nem is. Mert azt hiszem, azért nem árt minden csak úgy megvizsgálás nélkül befogadni és elfogadni, ugye? Azért egy kis kételkedés nem árt. De az sem, hogyha az ember áldan kételkedik, mikor jött bizonyosságra. Mindig kételkedik, az meg a lónak a túlsó fele. De én azt látom, hogy a mai világban valami hihetetlen nagy a kételkedés, és ennek nyomán a bizonytalanság, és a bizonytalanság nyomán viszont a félelem. Ezek való összefüggenek. Figyeljük meg saját magunkon is, nem? Ha bennünk kétel van bármit illetően, az rögtön bizonytalanná tesz bennünket is, és meglep minket a félelem, mert nincs biztonság. Szóval mi szeretjük a biztos, bizonyos dolgokat. Ugye szokták mondani, hogy jobb lenne az ember tudna bizonyosat, mint ez a bizonytalanság felőli az embert. Az ember nem tudja, nem tud valamit bizonyosan, akkor nagyon aggódik, és állandóan tele van félelmekkel, szorongásokkal, gátlásokkal, mindenfélével, mert nincs bizonyossága. És a kételj, a kételkedés belülről őrli az embert. És hogy elnézem én is a világot, azt látom, hogy valami hihetetlen mértékben az emberek, hát akiket csak beszél, mindenki bizonytalan. Nem tudja, mi lesz holnap. Kételkedünk a politikusban, kételkedünk emberekben, mindenek, nem tudjuk, mi lesz. Ugye az ember nagyon sok, nincs bizalom, megbízhatóság, bizonyosság, az meg főleg nincsen. Ugye? Innen ezt kiabálják, onnan azt kiabálják, egyik azt mondja, neki van igaza, másik azt mondja, neki van igaza. Mit ígér a politikus mindig? Kiszámítható jövőt. Különben jól tudja, hogy azt kell ígérni, nem? Hát ha azt nem mondta, hogy hát olyan jövőt mutatok, ami kiszámíthatatlan, hát bizonytalan, hát ilyet, most az nem program, ugye? Mindig kiszámítható jövőt ígérnek, ami persze teljesen kiszámíthatatlan, megjegyzem. És az emberekben már kételj támad, ha ilyesmiket hallanak, hogy ki lehet, azt se tudjuk, holnap mi lesz. Hogyan számítjuk ki itt a jövőt? Ugye? Hol van itt biztonság vagy bizonyosság? De hát ugye tudják az emberek. Csodálkoztam régen mindig, nem is tudom ki mondta, hogy ő szereti a matematikát, mert a kétszer, kettő biztos, hogy négy. Ugye, az egy olyan tudomány, amiben nincs vita. Ha amit ki lehet számítani, papíron ki lehetne. Kétszer, kettő, négy, matematikában ez bizonyosság lehet jutni a számokat illetően, mert az életben nem lehet. Ugye nem tudjuk, sok minden kéne alapul vennünk, és kiszámíthatatlan. Gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne meghatározni azt a szót, hogy kételj vagy kételkedés. Használjuk, de hogyan lesz definiálni, hogy magyarul megfogalmazni, mi az, hogy kételkedés. Úgy fogalmaztam meg, hogy nem tudni bizonyosat előre se a magam életére nézve, se a társadalom, vagy az egész világ életre nézve. Nem tudni biztosat. Ugye most, ha a vallás tekintetében nézem, őszintén Magyarországon, hogy hány ember kételkedik, abban létezik Isten? Ha nagyon megpiszkálgatnánk, kiderül, hogy majdnem mindenki. Ha csak úgy rákérdezek, akkor mindenki rávág, hogy van. De ha elkezdjük elemére mondani, jó, de van Isten, de kicsoda ő, mire képes, mit mondott, hogyan mondta, mit ígért, ahol nem igaz az. Hogy is mondta Pál nekem? Azt is csak emberek írták. Akkor beszélgettünk. Akkor meg már, hát meg emberek írtak, most ki hiszi azt el? Az sem bizonyos. És akkor ugye az emberek sokszor eldobják. Persze, aki megismeri az Istennek a beszédét, mélységesen és azon keresztül megismeri magát az Isten, eljut egyfajta alapvető bizonyosságra, de ugye tudjuk Magyarországon, mondtam a statisztikát, a múltkor Orbán Viktort hallottam én is, hogy Magyarországon 14-15% a vallásos az embereknek, akik gyakorolják a vallásukat, a többi 85-86% meg úgy mondja magát valaminek, de amúgy nem vallás gyakorló. Ugye akkor elbeszélgetnénk a nagy többséggel, akkor mibe hisz? Ugye? Akkor hol ott a bizonyosság? azok az emberek mind kételkednek? Nem károsztatok senkit érte, mert azért van annak ok, hogy az emberek kételkednek, és nem bíznak sokszor vallási vezetőkben, nem bíznak egyházakban, nem bíznak különböző felekezetekben, nem bíznak a Bibliában sem, mert sok tapasztalat érheti az embert az élete folyamán, egyéni tapasztalat, és ami miatt, hát igen, nagyfogú kétely támad benne az Isten. Csak egy dolgot mondjak, ugye sokan azt szokták mondani, ha van Isten, ha miért hagyja ezt a sok gonoszságot? És akkor már elkezd kétek, ha van. Már ugye az is, hogy ha van, már ez is kételkedés, nem? Ugye? És jogos a kérdés különben. Akkor miért hagyja az Isten? Ugye a sátánnak is a célja, hogy az emberiséget egyfajta bizonytalanságban tartsa állandóan. Mert a bizonytalanságban, a kételkedésben tartás az mindig hitetlenséget szül, sőt, ugye nagyfokú félelmet, és ugye a tömegekkel úgy lehet könnyen bánni, hogyha félnek. Ha mindig valamit ő tartanak, mindig állandóan be kell rendezkednünk egyfajta ilyen önvédelemre, mert nem tudjuk, hogy holnap mi lesz, semmi nem biztos, ugye? Állandóan félnünk kell, az Istenben sem annyira bizonyosságunk, ki tudja, hogy az Isten is mit fog tenni, mit nem, az én életemben meg főleg nem tudom pontosan, hogy az Isten mit fog tenni. Ezért ugye az emberben sok a félelem, de ha a tömegek félnek, azokat nagyon könnyű manipulálni. Nagyon könnyű őket elvezetni valahogy. Ugye lásd Amerikát, amikor lebombázta a World Centert, és utána Amerikában, ahol nagy a szabadságnak a, minek mondjam, a bálványa vagy a tisztelete, milyen gyorsan hoztak olyan intézkedéseket, amelyek abszolút megkúrították a szabadságjogokat, és senki nem tiltakozott. Mert azt mondták, hogy inkább legyen biztonság, mint szabadság. Ez volt az el. De amíg látjuk, a világ hová halad, egyre nagyobb a félelem, mert félünk a jövőtől, félünk a megélhetéstől, a betegségektől, a járványoktól, ahogy a Föld, az egész bolygónk is, ugye most tapasztaltuk, mit jelent egy időjárás változás 3 nap alatt, és az emberekben iszonyatos kételyeket, félelmeket ébreszt, és az ilyen tömeget viszont könnyű akkor vezetni. És ha valaki elnézést, megmondja a biztosat, akkor az emberek, mint a hal, ráharapnak a horogra, és elhiszik neki, mert úgy gondolják, hogy biztosat mondott. Néha megvizsgálás nélkül. És akkor jönnek az emberek, akik ígérgetik a kiszámítható jövőt. Ugye? Mert ki nem akar kiszámítható jövőt? Hát ki az a bolond, aki nem akar? Mindenki szeretne bizonyosan. Ugye az emberek azért gondolnak vissza a nosztalgiával az elmúlt 50 évben, az biztosabb volt, ugye? Az kiszámítható volt. Most meg szinte eltűnt a lábunk alól a biztos talaj. Ugye? Valamennyire azért kiszámít. Nem azért, mert abban a rendszerbe értünk tévedni, és ne esték, mert a világ volt olyan. Nem csak az ország, a világ is. Nem változott ilyen gyorsan. Azon gondolkoztam, hogy ugye mit is mondanak majd a történelem végén a vallás vezetők és a politikusok és az embereknek? Azt fel mondani, hogy békesség és biztonság. Pál apostol azt mondja, amikor azt mondják meg nektek, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen támad a veszedelem. Szóval az egész világot beleringatják egy biztonságba, mert mindenki arra vagyok, hogy békesség, nyugalom legyen, meg biztonság legyen, és azt mondja, hogy közben semmi nem változik. Az emberek nem nagyon változnak, a világ helyzete nem változik. Az emberek sajnos, hogy ahogy Pál apostol mondja, lesznek magukat szeretők, egyre kapzsibbak. Igazából a cselekedeteikben, a gondolkodásukban nem nagyon változnak meg, felvesznek egyfajta vallásosságot, de belsőleg nem sokat változnak. Ugyanaz az a irigység, ugyanaz az indort, nyakló nélküli kívánság kielégítése megmarad, és azt mondják nekik, hogy békesség és biztonság, és azt mondja, azért jön hirtelen a veszedelem, mert nem változtak igazából, csak külsőleg, csak szavaikban, de a tetteikben cselekre nem változtak, és az emberek ezt fogják követni. Mi okozza vajon a kételkedést amúgy? Amellett, hogy ugye sok bizonytalan dolgot látunk a világban. Egy hívő embernél, vagy egy, aki tényleg azt mondja, hogy van Isten, mi okozza olyan a kételkedést? De mi mondjuk, aki nem hívő is? Így gondolom, elsősorban, ahogy Jézus az ige mondaná, az élő hitnek a hiánya, az mindig kételkedéshez vezet. De miért nincs élő hit? Ugye az élő hit a Bibliában azt jelenti, hogy az, aki tényleg az Isten szavát komolyan vesz, és az életét hozzáigazítja. Aki nem csak a szájával mondja, hanem meg is cselekszi. Aki nem csak elnézés hétvégén vallásos, hanem neki minden a vallás az neki az életének a része. Aki nem csak ünnepeken megy erre, vallásos összejövet erre, hanem úgy él a napját szombattól szombatig, vasárnaptól vasárnapig, hétfője hétfőig. Aki mindig az Istennel szeretne kapcsolatban lenni, mindig az Istentől szeretne tanulni, ő szeretne az életét úgy élni, ahogy az Isten azt neki, az Isten beszédében elmondja. Azt mondja, hogy ilyen élő hit nagyon kevés van. Ugye? Amolyan hit nagyon sok van. Ugye szokták, én hiszek, nekem Isten itt van a szívembe. Ez el is rendezte a dolgot, és akkor megy haza. De, és ez mit segít rajta? Semmit. Én azt gondolom, hogy a hit, ennek a hitnek a hiánya nagyon nagyfajta bizonytalanságot támaszt az emberekben. A másik pedig, vagy a hitnek a másik megfelelője a bizalom. Ha nekem nincs az az élő hitem, akkor nekem, én az Isten eszembe valójában bizalmatlan vagyok, nem? Kételkedések lepnek meg. Sokszor ugye emberek aráig mennek, hogy az Isten szemben sok mindent fölhánynak. Ha, meg miért, ugye jönnek a ha, meg a miért. Miértek, és bizalmatlanság van az emberben. De mi lehet a bizalmatlanságnak az oka? Visszatérnek az előző dologhoz, mert nem ismerik azt, akinek felteszik a kérdéseket, hogy miért, meg ha. Ha ismernék, hogy kinek hányják a szemén a dolgokat, akkor nem lenne ez meg. De az emberek sajnos nagy része nem ismeri, akkor jönnek ezek a dolgok, hogy sokszor az emberek az Istent inkább félnek, mint hogy félnék. Inkább félnek az Istentől. És az Istent okolják sok mindenről, amit nem is az Isten az oka. Végső soron miért is fél az ember az Istentől, és miért nincs benne bizalom az Isten iránt, és miért van benne sokszor kételj? Hát a szerző, aki írt azt, hogy Jézus vezetőként azt írt abban a könyvben, hogy végső soron minden kételkedésnek, minden bizalmatlanságnak a bűn szeretete az oka. Jobban ragaszkodunk a saját kívánságainkhoz, elgondolásainkhoz, megszokásainkhoz, még akkor sem tudjuk, ha rossz, mint az Isten igéhez. Az Isten rávilágít dolgokra, akkor mit szoktunk mondani, amikor látjuk a sok nehézséget, kegyetlenséget, gyilkosságot a világban? Nem azt mondjuk, hogy ma én is öltem meg körülbelül 10 emberre haragudtam, azt mondom, hogy miért hagyta ezt az Isten? Ugye általában így szoktak az emberek. Miért? Ha Isten van, miért hagyja? Épp olvastam múlkor az egyik való oldalon, hogy egy lány azt mondja, hogy beleolvasott a Bibliába, és akkor azt olvasta, hogy ott a Bibliában is rengeteg, hogy a Ószövetségben gyilkosságok vannak, hogy népeket írtanak, hogy nekem egy Istenem kell. Le is tette. Ugye? Le is tette. Hát az Isten az oka a háborúknak, a gonoszságoknak, a gyilkosságoknak. Most ha valaki elnézést kérek, ugye a másik embert megfojtja. Isten az oka. Hogy az ember ragaszkodik a bűnhöz, szereti a bűnt, gyűlöli a bűnös embert, és megfojtja. De a bűnt azt szereti. És az Isten, aki erre rámutatna, azt meg nem szereti. Végső soron a minden ember lelkében, ugye a természetünkben valahol kötődünk a bűnhöz, és az Isten ettől akar minket végül is megszabadítani, mert ez a fajta kötődés, ez a fajta bűnnek a szeretete elválaszt minket az Istentől, és gyorsan bizalmatlanságot tud szülni. Emlékszünk, amikor Éva elkövette a bűn, milyen gyorsan eltávolodott az Istentől? Mit mondott Éva, amikor elrejtőzött? Azt mondja, hogy szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém, megijedtem, és elrejtőztem. Félnek az Istent az emberek. Mikor kezdett félni? Amikor nem engedett az Istennek, nem engedelmeskedett. Ugye, amikor megtette azt, amit nem lett volna. Ő is tudta, hogy nem szól, nem mondta, hogy hát ha eszünk a fáról, meghalunk. Mégis megtette, megjelent a bűn, megjelent az önzés, megyünk a magunk feje után, és attól kezdett az ember félni, akiben bízhatott volna. És milyen gyorsan minden bizonytalanná vált az életükben, nem? Megjelent a félelem, elrejtőztek az Isten előtt, megjelent, hogy egymásra mutogatás, megjelent az, hogy nem fogadták el, amikor az Isten kérdezte tőlük, hogy hát akkor mit is cselekedtetek, nem voltak őszinték. Az egymás iránti elhidegülés is, mert ugye Ádám az ráfogta Évára, hogy az asszony, akit tégis is tartnám elém, az adott, ugye. Éva meg ráfogta a kigyóra, ugye. Szóval minden bizonytalanná vált. Nem is tudták, ugye, hogy mi lesz. Nem, ugye nem tudta Éva, hogy most meg fognak halni, vagy az Isten mit fog tenni? Mit fog velük tenni, amikor ezt elkövették? Szóval a bűn az óriási rombolást tud végezni, csak sokszor mi nem látjuk, és mi mindig a másikat akarjuk megjavítani, pedig magunkon kellene kezdeni. Ugye? Emlékszünk, hogy Bibliában mi volt az az első mondat, mondhatnám a történelem, a földtörténelem, ami kételyt ébresztett az emberben? Hogy is szól ez a mondat? Ki emlékszik rá? Akik ismerik, mondjuk. De csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról sem ehettek. Ez milyen kérdés volt? Ugye elbizonyította Évát, hogy tényleg azt mondta az Isten? Tényleg nem ehetünk? Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy nem ehetünk a kertnek egy fájáról sem. Tényleg az Isten szava az mindig igaz? Ugye? Föltámasztotta benne ezt a fajta kételkedést az Isten beszédében. És milyen fura, hogy hiába elmondta Éva az, hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájára bátran eltűnt, csak ellenom, ami itt van. És annak ellen mégis, mikor szóba állt a sátánnal, aki megszólította, amikor bele ezt a kis ugye magot elhintette a gondolkodásába, hogy csak ugyan, akkor megzavarta. És engedett neki, és megtette azt, amiről kimondta, hogy helyten, és mégis megtette. Ugye ez egy furcsa pszichológia, nem? Tudom, hogy rossz, mégis megteszem. Mégis engedek annak, amiről az elébb kifejeztem, hogy az Isten azt mondta, hogy abba ha eszünk, akkor meghalunk. De azért eszünk. Mert hát, ha mégse. Ugye ez a kételkedés, nem? És ha mégis többek leszünk, és olyanok leszünk, mint az Isten, hogy azt mondta a sátán, hogy nem haltok meg, hanem ha esztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Szóval félelmetes volt ez az egy mondat a sátántól, elindított ugye egy egész lavinát. Én azt hiszem, hogy ha most nagyon belegondolunk, kicsit így áttétesen, ez ma is igaz a világra. Az emberek nem azt mondják, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, csak ugyanaz Isten szava igaz, tényleg azt nem emberek írták, tényleg van Isten. Na és a Bibliában is több könyv van, meg azt is így fordították, meg a biztos így van a beszéde, meg ez, értjük, és akkor mennyi mindent belevisznek, ugye látjuk a televízión, hogy jönnek a különböző dokumentumfilmek, hogy most már van Judás evangélia, meg nem tudom milyen, meg Jézus is már megnősült, meg vannak utódjai. A sátán megpróbálja az Isten beszédébe a hitet teljesen kételkedés tárgyává tenni. És az emberek azok, na, akkor ez sem igaz. Meg azt hiszük ebben, amit akarunk. És az ember elkezd benne szelektálgatni, és nem fogja elfogadni. Így jutottunk aráig, hogy szeretném megkérdezni, hogy a hívő ember is kételkedett. Mert mondjuk, akik nem ismerik az Isten igéjét, azok feltetnek kételkedő kérdéseket, különben jogosan, mert kitérek rá, hogy miért. De akik ismerik az Isten igéjét, ők tényleg kételkedhetnek? Vagy bennük is föltámadhat az, hogy hát, uram, biztos, hogy ez neki így kellene, hogy legyen. Ugye a saját életünkben is lehetnek olyan körülmények, olyan esetek, hogy amikor az emberben föltámaszt, hogy ez biztos az Isten akarata volt. Ez biztos az Istennek meg kellett engedni. Meg vajon az Isten meghallgat engem? Ugye jöhetnek ezek a sugallatok az embernek a fejében, hogy tényleg lehetnek ilyenek. Én a Bibliából próbáltam összeszedegetni pár ilyen dolgot, amikor emberek a Bibliában is emberek kételkedtek az Istennek a szavában. Csak egy összefoglalót mondok az elején. A sok mondat nem akartam kiírni az egész Ószövetségben. Ugye emlékszünk a Mózes második könyvében, amikor a zsidó elkezdett kivonulni Egyiptomból. Ugye a kapásból hány kételkedést tudnánk felsorolni, amikor mindig kételkedtek az Isten szavában. Már az elején, mikor azt mondták, itt fogunk elveszni, mert ugye a Vöröstenger előtt álltak, mögöttük az egyiptomi seregők, mert nem tudtak átmenni a tengeren. Már meg akartak halni, most már végünk van. Ugye? Hiába előtte átérték a 10 csapást, és az Isten maga ígérte meg nekik, hogy én kivezetlek benneteket, és elvezettek Kánaára, eddig tartott a bizalom. Körülbelül ugye nem tudom hány napig sem eddig jóformán. És a végig a pusztai vándorlás alatt hányszor és hányszor kételkedtek az Isten szavába? Nem? Éjjel fogunk halni, nincs hús, szomjhalunk, nincs víz, itt megjelennek minket az ellenségek, eljutottak Kánaáig, azt mondták, ezek olyan óriások, ezek megesznek minket. Szóval állandóan lázadoztak. Ugye, amikor fölment Mózes a hegyre, és az Isten akkor akart átadni az erkölcsi törvényt, a 10 parancsolatot, ők meg lent aranyborjút csináltak, mert hát ki tudja, hogy mi lesz. Hát lehet, hogy Mózes nem is fog visszajönni. Ugye, ezt gondolták. Hát nekünk kell egy Isten addig is. Ugye ez a tökéletes kételkedés Isten szavában. Meg sok apró eset volt, amit ha most végigmennénk, az is egy másik óra lenne. Érdemes elolvasni ebből a szemszögből a Bibliát, hogy hány olyan esetet találunk, ahol emberek kifejezetten kételkedtek az Isten szavában, és ez milyen cselekedetre ragadtott őket aztán. Ugye mindig hitetlenség lesz, és aztán nem el tud az ember menni az Istentől, amikor kételkedik. Én felírtam pár ilyet például, hogy emlékszünk, hogy az Új Szövetségben ki volt az az ember, aki Jézusban kételkedett? Úgy értve, hogy ő prédikálta, hogy el fog jönni. Sőt, már itt is van. Ember ő keresztette meg Krisztust, akinek azt mondja, a Saulus fiát sem vagyok méltó megoldani, és akkor János ugye elfogadta Herodes, és lecsukatta a börtönbe, és tudta János, hogy nem fog valószínűleg kiszabadulni, akkor János elbizonytalanodott. És akkor elküldte az egyik tanítványt, és azt mondta, hogy kérdezd meg Krisztus, hogy te vagy ez, vagy mást várjunk. Nem hihetetlen? Pedig János átért azt, amikor megkeresztette Krisztust, hogy a Szentlélek leszállt galampjában rá, és mondta, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Ismert az írásokat is, hát ő az, tudta, hogy őről is szólnak, tudta a proféciákat, és mégis, amikor egy olyan helyzetbe került, amikor kicsit sötét helyzetbe ott a börtönbe, és tudta, hogy talán élve nem jön ki, akkor feltámad benne a kételkedés, hogy te vagy az, vagy más várjunk. És csak azért mondom ezeket, hogy ugye hívő ember kételkedhet. Ugye még keresztül Jánosban is feltámad, hogy hát lehet nem is Krisztus a Krisztus.
Biztos. Ugye? Arra várt, hogy kiszabadítsa önmagát. És mivel nem szabadítsa ki önmagát, és ezért is
gondolkod. Lehet.
Mert mi is arra gondolnánk, hogy hát ha olyan, akkor miért nem szabadítsa
önmagát. Na igen. A másik az Ószövetségben emlékszünk, amikor Istennek de gondoljuk bele, hogy az Isten mondta, és ők tudták, hogy az Isten mondta, szóval nem vették fél váról, és akkor Sára nevetett magába, hogy neki gyereke születik. Ez olyan, mintha nem ismerték az Istent, hogy az Isten a teremtő. Hogy az Istennek minden a hatalmában áll. Hogy ha akarja, hogy Jézus mondta, vagy keresztény azt mondta, hogy Krisztus, már nem is tudom, hogy azt mondja, ha ti nem hallgatok, a kövek fognak prédikálni. Hogy az Istennek nincs lehetetlen. És tudjuk, hogy Ábrám is nevetett ezen? Már emlékszünk, hogy Sára nevetett, de elolvasom, hogy hogyan leírva, hogy Ábrám hogyan nevetett. És mondta az Úr Ábrámnak, hogy miért nevetett Sára, és mondja Sára, hogy ő nem nevetett. Ekkor arcára borult Ábrám, és nevetett, és gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz egy gyermeke, vagy Sára 90 esztendős lévén szülheté. Ugye Ábrám is úgy imádkozott, hogy közben nevetett. Szóval, hogy megmosolyogta, most mondanánk. Hát ilyet. Ábrám az hívő ember volt amúgy? Hát akkor miért nevetett? Ugye? Fura. És Ábrám, hogyan, mégis az Ábrámról mit ír a Biblia, hogy ő milyen ember volt? Ugye így olvassuk a Róma beleghizétlegben 1. fejezet 20. versében. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Ugye itt majd egy ellenmondás van, nem? Ott nevetett itt meg azt, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben. Tudjuk, mi a különbség egy hívő ember kételkedése és egy teljesen, mondhatnám, hitetlen megkételkedése között? Azt, hogy a hívő embert az Isten meg tudja győzni. Hitetlen meg nagyon nehéz. Végülis, mert megszületett ugye Izsák, és azt mondja, Pál, hogy ígéret gyermeke volt. Tehát ígéret gyermeke volt, Ábrám elhitte végül is. Akkor nevetett. De az Isten bejutott neki, hogy amit ő mond, az úgy van, és végül is Ábrám elhitte. Nem csak ezt hitte, hogy Izsák fog neki születni, hanem azt, hogy az Isten majd nekik adja a Kánaán földjét, ugye is majd. De a Kánaán földje jelképezte mondjuk a mennyet, és végül is azt is el fogják majd nyerni az ígéret földje címen. Vagy volt még egy másik eset, emlékszünk, ez egy különös eset, amikor volt az apa, akinek epilepsziás volt a fia. És akkor mondta hogy Jézusnak, hogy gyógyítsa meg. És így szól az ige, hogy azt mondja az apa, hogy a gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyörgés közben mondta, hiszek Uram, mondja Jézusnak, hiszek Uram, légy segítség le az én hitetlenségemnek. Ez is egy furcsa lelki állapot, nem? Azt mondja, hogy hiszek, de légy segítség a hitetlenségemnek. Mit árult el ezzel az apa?
Biztos
Úgyhogy valószínűleg tudta, kicsoda Krisztus, de mégis volt benne egy kis hitetlenség, hogy Krisztus tényleg meg tudja a fiamat gyógyítani. Nem vagyunk néha így, nem? Hát tudjuk, hogy az Isten meg tud gyógyítani, de amikor ott vagyunk betegen, tényleg meg fog gyógyulni? Vagy tényleg meg fogja az Isten gyógyítani? Ugye? Ugye az emberben támadhat ilyen kéte, és azt mondja, hogy légy segítségül a hitetlenségennek, ugye, mert a hitetlenség az valahol kételkedés az Isten beszédében, az Isten hatalmában is. Ugye a tanítványoknál is ott volt a kételkedés, de azt mondja Krisztus nekik, hogy ha mikor pont ennél az eset kapcsán, mert kérdezték, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani. És mit mondta nekik Krisztus, hogy Jézus pedig mondanékik a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom néktek, ha akkor hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek egynek, menj innen, amoda is elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ugye azt mondja, ti is a hitetlenségetek, ti is kételkedtek, én bennem. Nem bíztok bennem. Azt mondja, ha annyi bizalmatok lenne benne, mint az a mustármag, azt mondja, akkor semmi nem volna nektek lehetetlen. De egy kicsi kis kételkedés is már megtorpadozza az ember lelkét. Én azt szoktam mondani, hogy emlékszem, én is, nekem is voltak ilyen gondolataim, hogy egyszer csak volt ilyen gondolatom, hogy mi van, ha az egész Biblia nem igaz? Kinek jutott már ez a szébe? És ha nincs Isten? Azt mondja Ellen White, hogy amikor minket meglepnek kételkedő gondolatok, akkor ne álljunk vele szóba. Ez a legbiztosabb védekezés. Ne álljunk vele szóba. Ne engedjük be, hogy a gondolatok elhatalmasodjanak a lelkünkben, elkezdjük forgatni, és teljesen összezavarnak. Ami akkor biztos, mondjuk elnézést, de biztos volt 20 évig, most egyetlen egy kételkedő gondolat mindet lerobolna. Le, ha hagynám. Le. Sem. Sőt, emlékszem, amikor néztem ezt a filmet, aztán Jézus életéről beszéltek, hogy Jézusnak voltak utódjai. És ott elkezdtek onnan egy filozófusan feltárni, hogy Jézus Krisztusnak volt a családfej, és neki volt biztos Mária, és a felesége volt, és akkor születtek. És egyszer csak ilyen érdekes érzés támadt meg, hogy majdnem belementem ebbe a gondolkodásmódba. Rögtön elzártam a tévét. Ez butaság, mondom, ez a végén lehet kérdezni Pálom, hogy... Szóval ne engedjük be kételkedő gondolatokat. Ne engedjük, hogy mikor megtámadnak ezek, hogy szóba álljunk vele. De lehet hétköznap esetben, és mondjuk tényleg az ember azt mondja, hogy imádkozik az Istenhez, és akkor közben azon gondolok, hogy vagy meghallgat az Isten, vagy nem. Ugye van ilyen, nem, hogy hát imádkozom, de hát... Mert imádkozni, hogy Reményi Sándor mondja, ugye, mert hát az kell az embernek, de hát végül is az Isten meghallgat engem, vagy nem fog. Ugye kételkedik benne az ember. Ne engedjük még imádkozás közösen, hogy olyan gondolatok támadjanak, hogy mi van, ha, meg csak ugyan. Ne engedje az ember. Már Tamás nem is említem, hogy a hitetlen Tamás, aki nem hittek, hogy Krisztus föltámadt, majd, hogyha megfoghatom, azt mondja, akkor elhiszem. Hát ugye akkor minek kell hinni, ha látja, akkor meg van tudja. Elmondta Krisztus, boldogok, akik nem lát, vagy akik látnak és hisznek, de azt mondja, még boldogabbak azok, akik nem látnak és úgy hisznek. Ugye? Azt mondja Pál apostol, hogy mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Mit mond egy hívő ember? Mi az, hogy kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk? Azt mondja Pál, hogy nem tudjuk azt, hogy a saját egyéni életünkre nézve mit hoz a holnap. Nem biztos. Abszolút nem bizonyos. Nem tudjuk, ma élünk, holnap nem élünk. Ugye? De azt mondja Pál, ettől még nem esünk kétségbe. Ugye, ettől még nem esünk kétségbe. Azért nem tudjuk, mi lesz holnap, meg holnap után, aztán nem esünk tőle kétségbe. Kétségeskedünk, mert nem tudjuk bizonyosan, hogy mik hoz a jövő hét, meg a következő év. Lehet, hogy sötét az ég, de azt mondja, kétségbe mi nem esünk. Azt mondja, nyomolgattatnak, háborogatnak minket, azt mondja, nem esünk kétségbe. Hogy is mondja Ézsaiás könyvében maga az Isten nekünk, hogy ő hogyan próbálja tényleg a hívő embert erősíteni, hogy ne essen kétségbe. Ezt ismerik ezt az igét, akik ismerik a Szentírást, de szeretném felolvasni. Azt mondja Ézsaiás 4. fejezet. ...vannak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskeseik, futnak és nem lakannak meg, járnak és nem fáradnak el. Ugye három dolgot említett, elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak. Ugye elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak. Ugye vajon mitől? Vajon mitől fárad el egy ember? Mitől tántorodik meg? Szóval mitől lankadnak, hogy az ember úgy összeesik, hogy nehettek az élet terhei, a sok küzdelem, sok minden érheti egyén életünket, és ami tényleg lehet sok minden. Szóval nem tagadom, hogy embereket sok nehéz helyzet érhet, azt mondja, előfordult a hívő emberrel is. Hogy is mondja? A legkülönbekkel is. Azt mondja, a legkülönbek is. Mint hogy Keresztelő János is kicsit kételkedett, hogy vajon Krisztus-e vagy más. Azt mondja, de akik az Úrban bíznak. Azt mondja, megtörténhet velük, de nem engedik át magukat ennek a lelki állapotnak, ők inkább az Istenben bíznak, és ráhelyezik az erejüket. Ábram is azt mondja, Pál apostol rómaiakhoz írt levélben, hogy aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz. Ugye a reménység ellenére, vagyis hát a látható dolgok ellenére, ugye ő is tudta, hogy 100 esztendős, mégis felül tudott emelkedni a kételkedésén, mondott nem a nevetésén, és azt mondja, annak ellenére, hogy semmilyen körülmény nem igazolta azt, hogy neki gyereke születhet, mégis reménykedve hitte. Ugye mert sokszor a körülmények ellen mondanak mindennek, a józan észnek is. Szokták mondani, hogy emberi számítás szerint ez nem lehetséges. Na de isteni számítás szerint? Hát emberi számítás szerint magukban semmi nem lehetséges. Na de isteni számítás szerint sok minden. És így folytatom tovább, hogy és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Istenek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Ugye azt mondja, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. És azt mondja, hogyan tudta magát megerősíteni? Az Istennek adott hálát. Akkor felül tudott kerekedni, ami először megtámadta. És azt mondja, hogy ő nem gondolta arra, ugye nem állt abba a szóba ő sem, hogy hát sokáig nem tudom, hát jó, de hát a Sára 9, én meg 100. Nem gondolt rá. Ő elhitte, amit az Isten mondott, és meg is történt, hogy amit hitt. Azt hiszem, hogy szükség van még emellett, hogy az embert, a jó embert tényleg, meg mindenkit megerősítse az Isten. Azt mondja, a Pál apostol, nekünk egészséges tudományra van szükségünk. Mi az az egészséges tudomány? Ezek szerint van egészségtelen is. Most lehet így mondani. De van egészség, van egészségtelen is. Ugye sajnos a mai világban, ahogy Jézus Krisztus mondta, sok kamis Krisztus, sok támadnak, és sokakat el is hitetnek. Ugye az emberek, hogy mondjam, gyógyszer címén nagyon sok mindent be akarnak az embernek adni. Hát az emberek nagy részt sokszor be is veszik. Itt a hamis Krisztus, Jézus nem csak arra célzott, hogy vallási vonalon jönnek hamis Krisztusok. Mindenki, aki mond valamit, állít valamit, hogy akár politikus, akár ki, nála van a bölcsekköve, ő meg tudja mutatni. Ugye, van itt minden, már agykontrolltól kezdve, nem tudom, még jósnőkig, meg nem tudom, még el lehet menni, még mindenféle tudományosnak álszázott valamikig, akik megmondják, hogy az életnek, meg a boldogságnak mi a titka. Azt mondja, az egészségtelen tudomány. Mi az egészséges tudomány? Hát maga az Isten igéje, nem? Ha én most szeretném tudni, hogy az vajon egészséges, vagy egészségtelen, hogy tudom lemérni? Hát lenni kell egy méteresnek a kezemben, nem? Hát ha nincsen méteres, akkor végig is mindent el lehet hinni, amit az ember. Azt is elmény mondok, és én is hazudok itt most mindenkinek. Honnan tudják, hogy igazat mondok? Az Isten igéje a mérce. Az Isten beszéde hiteles. Egyetlen egy mérce létezik ezen a földön minden hazugságnak a leleplezésére, az Istennek az igéje. Ha azt a kezébe veszi az ember, meg tudja, hogy az egy méter, vagy csak 99,9. De az nem a hiteles, mert hiányzó egy kicsi. És az már hazugság. Ugye? És nagyon sok hamis Krisztus van, akinél ott van a 99,9 mm-es rúd. Látszatra igaznak tűnik. És az emberek sajnos követik is. Kevesen követik az egyméterest, ami hiteles. Mert ugye a Bibliát ezt nem igazán forgatják a Magyarországon, nem tudom hányan olvassák a Bibliát meg a világon. Ugye a legtöbbet kiad a könyv a Szentírás, de szerintem a legkevesebbet azt olvassák. A kiadásához, a számához mérten. Hamarabb elolvasnak egy Harry Potter szerintem, vagy egy nem tudom milyen regényt, mint a Bibliát az emberek. Azt mondja Pál, hogy különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal. Azt mondja, hogy különböző idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Hát akkor miért vezeti félre a világot, mégis az ördög az ujja köré csavarja? Hogy lehet, hogy az embereket olyan könnyű mégis félrevezetni? Vagy egy kis, a világ nagy része jó irányba halad, a kis rész meg rossz irányba, vagy hogy van ez? Jézus azt mondta, hogy széles az az út, amely a halálra visz, és sokan járnak rajta. És keskeny az út, amely az életre visz, azon meg kevesen járnak. Tehát akkor végül is azt mutatja az arány, hogy a nagy tömeg az a halál fele gyalogol, a kis része gyalog az élet fele. Mégis mit hisznek az emberek a világban, hogy a nagy része jó irányban, egy kis része meg rossz irányban, pont a fordítottját hiszik el, nem? Nem így gondolkoznak az emberek, hogy hát általánosságban, ugye Magyarországon is kereszténység van, most már 95%-ban, ugye 95%-ban teljesen keresztények vagyunk, az a kis 5% az rossz irányba megy. Biztos? Én nem mondja az 5% jó irányban, mert biztos 5% az ateista. De a 95%-ban mindenki jó úton halad. Hát mondjuk szép lenne, de nem azt látjuk. Akkor ez lenne a földi paradicsom. Ugye 95% érvényesülne, de sajnos nem így működik. Szóval nekünk, ha mi, ugye mit tegyünk kételjeinkkel és a hívemmel is kételkedhet, hát szükségünk van, hogy az Isten igéjét, azt mindig, mint tényleg kenyeret vegyük magunkhoz, mindig legyen nekünk a mérce, ne hagyjuk különböző tudományokat a magunkat becsapni, ha bármilyen szépen is beszél. Lehet beszélni szépen különben, nagyon sok mindenről. Az igazságról, a szeretetről, a családról, a gyerekről, hazáról, mindenről lehet szépen beszélni. Csak hát ugye mi van mögötte, mi a szándék? Vagy ugye egyszer beszéltük, hogy hogyan lehet lemérni, hogy ki a hamis próféta. Isten adott erre is támpontokat, hogy ne csapjanak be minket. Azt mondja, vajon a tövisről szednek szőlőt? Gyümölcsről ismerszük meg az igaz ember. Hát akkor nagyon meg kéne nézni, hogy hol itt a gyümölcs, ugye? De sokan beszélnek úgy, hogy tulajdonképpen a gyümölcs nincs is meg. A másik még dolog, ami nekünk egy biztos dolog lehet a hívő embereknek, hogy az Isten azt mondja, hogy támaszkodjunk egyszerűen néha a tapasztalatainkra. De olyan kis, hogy mondjam, olyan kis feledékenyek vagyunk, nem? Isten az életünk folyamán hányszor és hányszor kihúzott minket nehézségekből? Hányszor átsegített problémákon? Hát eddig is megtartott, most is itt vagyok. És akkor jön valami kis, megfúj a szél, már elnézést, és akkor az ember teljesen elterő. Vége mindennek. Most mi lesz? Isten annyit sokszor kisegítette. Így, néha a feleségnek szoktam mondani, azt mondja, hogy hát most állást kéne keresni, mert nem fog tudni megélni. Az Isten eddig is megtartott, nem? Nem által attól függ egy állás, de mondom, most azért nem kell aggodalmaskodni. Hányszor az Isten megszégyenít minket azzal, hogy kihúz minket bajokból? Vagy segít, hogy elhordozzuk a nehézségeket? Nem mindig az Isten oldja, nem mindig megoldja a problémánkat, hogy mi gondoljuk, ugye, imádságban sokszor az ember kér az Istent, hogy oldja meg a problémánkat, de sokszor mi tényleg gyorsan szeretni megoldani. De a jó Isten tudja azt, hogy meddig kell minket abban a helyzetben tartani, mi válik a javunkra, és bízzuk rá a megoldást. Mert ő jobban tudja, mint mi. Azt mondja, kérjük hittel. Ne kételkedjünk. És tekítsünk vissza, hogy emlékszünk, a zsidóknak mit kellett állítani mindig. Úgy hitták, hogy emlékoszlop. Ugye? Hogy életünkben ilyen emlékoszlopoknak lenni kellene, hogy tekintsünk vissza, hogy emlékezzünk, az Isten hányszor kisegített minket életünk során. Mennyi mindennel körülvett és megáldott. Mi nekünk még itt azért Magyarországon viszonylag jó dolgunk van. Azért nem minket vitt el a cunami. Ugye? Itt nincs tűzhánya. Ezt a kis hideget azért kibírtuk most. Jó, meghaltak azt hiszem égyen sajnos. Ugye? De hát ahol meghalnak 50 000-en, meg 100 000-en. És akkor ugye nekem mindig olyan furcsa, kiáll a néni a kamerán, és akkor azon panaszkodik, hogy mi lesz a mély hűtőmmel. Mert kiolvad a hús, mert nincs áram. Értjük? Ez a legnagyobb probléma, ugye? -10 fokban ki kéne vinni ide, és nem fagyna meg. De most ez egy másik dolog, ugye? De hívő ember odáll és panaszkodik, hogy mi lesz a mély hűtőmmel. Azt mondja Jakab, hogy János apostol, nem Jakab apostol, hogy ha hittel kérünk valamit, akkor semmit se kételkedjünk. Mert ha kételkedünk, annak mi a következménye? És még ezt az igét, Jakab apostol első levélében, hogy de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide is tovahány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű minden útjában állhatatlan ember. Ugye elég kemény megfogalmazás, nem? Azt mondja, aki kételkedik, az kétszívű. Miért kétszívű? Mert egy kicsit ugye az Isten felé is húz, mert kicsit úgy menne a maga fej után is. Ugye, hogy hát Isten tudott, hogy én szeretlek, de nem lehetne, hogy én azt elgondoltam, és akkor én azt kérem tőled, hogy amit én gondoltam el. Azt ford meg, hogy én gondolom. Azt mondja, aki a semmit ne kételkedik. Ugye a tenger habja az, amit dobál a víz ide-oda. Ugye? Nincs biztos alap. Szóval, ha valaki így burul imádkozni, hogy bele van a lelkében kételkedés van, meg hogy ő elgondolja, mit kellene tenni, az Isten tudja meghallgatni. János apostol pont az ellenkezőjét fejezik az 5. fejezetben, az első János levélben. És ez az a bizodalom, amelyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink nála. Ugye ez pont az ellenkező. Azt mondja János, hogy az a bizodalom, amelyel ő hozzá vagyunk, azt mondja, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, nem az én elgondolásom szerint, azt akkor meghallgat minket. De hogyha nem is történik meg, akkor mit mond Pál? Mondjuk azonnal, mi tudjuk, hogy a kéréseink megvannak nála. De az Isten elfelejt, hogy mit kértünk tőle. Néha mi elfelejtjük, nem? De az Isten nem felejti el. És néha akkor teljesíti, mikor nem is gondolnánk. Mert az Isten nem felejtett el, hogy mit kértünk. Ha az ő akarata szerint kérünk. Végül, hogy befejezésül, összeírtam egy pár igét. Ugye említettem, hogy szorosabban véve az emberek ugye azért kételkednek sok a kéte ebben a világban, mert nem hittel közelednek az Istenhez, nem is ismerik tulajdonképpen az Istent. Másrészt, ha kézbe veszik a Szentírást, akkor találnak a Bibliában úgynevezett ellenmondásokat. Ugye, amely szinten kételkedéssel rokott. És kérlek találnak ellenmondásokat különben. Ha feletesen olvassuk a Szentírást, akkor nagyon sok ellenmondást veszünk észre, és akkor állandóan abba menni és bele fogunk kötni, és akkor kezdünk kételkedni. Azt mondta egy okos ember, hogy nem tudom, ez igaz-e, úgy mondta, hogy aki bizonyosságot keres, az mindig kételkedni fog. Aki viszont kételkedik, az előbb-utóbb bizonyosságra jut. Ez érdekes állítás, nem? Elmondja még egyszer? Azt mondja, aki bizonyosságot keres, aki mindig azt mondja, na hogyha biztosan tudom, hogyha én azt majd meglátom, na ha én az világos én előttem, azt mondja, az mindig kételkedni fog. Akiből viszont van egy ilyen egészséges kételkedés, mert nem csak szír-szóra elfogad valamit, azért attól óvatosabb, megvizsgálja, azt viszont az előbb-utóbb bizonyosságra jut. Ez egy érdekes gondolat, de igaz szerintem, nem? Ismerek olyan embert, aki mindig azt mondja, na hogy, ugye, hát az Isten itt megjelen, akkor még nem még hinnék is. Ugye az emberek mindig ilyen biztosat kérnek, hogyha én azt látnám, akkor hinném. Ugye, mint Tamás. Hát, ha látom, akkor elhiszem. Ha megfoghatom, akkor még el is. Hát jó, akkor nem kell hinni, azt már tudni fogja. Ugye? Az emberek mindig ilyen kézzelfogható bizonyítékot keresnek, az emberek ilyenek. Mindig nekik valami kézzelfogható, megfogható, megtapintható, látható, észre felfogható bizonyíték kell, na akkor hiszek. Jó, de azt az Isten, hogy azt nem kell hinni, azt meg már tudod. Ugye? Mi is a hit? A reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem látott dolgokról meggyőződés. És aki így gondolkozik, azt mondja, az soha nem fog bizonyossá jutni, mert, hogy is mondta Jézus Krisztus a farizeusoknak, ha halottak közül egy feltámadna, azt mondja, és ti nem hisztek a Mózesnek és a prófétáknak, azt mondja, akkor annak se hinnétek, hogyha halottak közül egy feltámad. Szóval, hogyha valóságosan megtapintató lenne, hogy a halott tényleg feltámadna, látnák, azt mondja, ha nem hisztek az írásoknak, annak se hinnétek. És Jézus be is bizonyította, mert amikor föltámasztotta Lázárt, miért hittek a farizeusok? Pedig tényleg hallottak az ő támad föl. Miért nem hittek? Mert nem hittek az Isten beszédének. Nem hittek Mózesnek, nem hittek a prófétáknak. Ezért nem is hittek Jézus hiába cselekedett bármit is. És Isten azt szeretné, hogy legyen bennünk egy egészséges kételkedés, ami azt jelenti, hogy vizsgáljuk meg, amit hallunk. Azért tegyük mélegre, azért használjuk a józan eszünket is, mert Isten az adott értelmet, hogy használjuk a fejünket. Ne fogadjunk el csak bármit, mert valaki nagyon szépen mondta, nagyon okosat mondott, meg látszott, nagyon logikusnak is tűnt, hanem vessük össze mindig, hogy hogy szól az Úr, mit mond az Úr, mit mond az írás. És a Bibliában sok ilyen ellenmondás tűnik, de aki szolgalmas, az Isten maga fogja neki feloldani. Ugye a Biblia az ma 1500 éven keresztül íródott, ugye 66 könyvből áll, 40 szerző szerezte, nem is ismerték sokszor egymást, de az Istenről mind ugyanazt a képet mutatja be, egymástól függetlenül. Már ez is elég bizonyítékene ahhoz, hogy ez nem egy akármilyen könyv. És persze vannak benne látszalagos ellenmondások. Az első dolog, ami talán ellenmondásnak tűnik, amit nagyon sokszor én tőlem is megkérdeztek, meg sok ember mindig felvet ezt a kérdést, hogy a sátán miért lett gonosz, ha az Isten mindent jónak teremtett? Kihalott ezt a kérdést már. Hát, ha az Isten azt mondja, hogy mindent jónak teremtett, meg az Isten jó, honnan van a rossz? Meg ha az Isten teremtett a sátánt is, akkor az Isten valamit elrontott, mert a sátán hogy lett rossz? Az Isten nem jól rak össze a sátánt, vagy ő valami hibát követett el? Ugye miért van a rossz? Ugye, ez egy ilyen alapvető kérdés, amit az emberek felszoktak tenni. Ugye ez olyan egyszerűen lehet a kérdés megválaszolni. Én leírtam ki itt az ige helyeket, majd akinek, mindenkinek adok egy ilyet, aki kér a jegyzetemből. Itt egy-két igét felolvashatok belőle, azt mondja az írás az Istenről. A Jób könyvében, azért ti tudós emberek, hallgassatok meg engem, távol legyen Istentől a gonoszság, és a mindenhatótól az álnokság. Azt az Istentől távol legyen a gonoszság, meg az álnokság is, hogy egy olyan lény teremtsen, aki eleve mondjuk benne van a rossz. Hát akkor az Istentől származna a rossz, nem? Mit mond az ige? Az Istenben semmi sötétség nincs, ő a világosság. Az Istentől semmi gonosz, semmi rossz ki nem jöhet. Akkor miért lett rossz az ellenség? Elolvasok egy igét belőle. Ő mondja Ézsaiás könyvében a sátánról, egy proféciában maga Ézsaiás, ugye az Isten jelenti ki ezt, hogy mondja sátánról, fedhetetlen életű voltál attól a naptól fog, amelyen teremtettél, ugye ez világos, hogy fedhetetlen voltál, attól, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Az érdekes megmondás, nem? Azt az Isten, ugye a Bibliával feltetett az, hogy teljesen tökéletes volt, nem volt benne semmi rossz, és azt mondja, egyszer csak gonoszság találtatott ő benne. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a rosszat az ördög találta, aki nem az Isten rakta bele. Az Isten megteremtette őt igaznak, hogy azt mondja másik, hogy te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, hogy tökéletes voltál, teljes szépségedben voltál, de valamiért az ördög feltalálta, úgy mondanánk most az önzést. Megszületett benne az irigység. Azt ne kérdezzük meg, hogy, mert erre nincs magyarázat. Erre a Biblia is, hogy lehetett egy olyan lényben, aki feltetetlen volt, megszületni az önzésnek, a rossznak, hogy miért engedett ő ennek az érzésnek, ez a bűntitka. A bűnre meg nincs magyarázat. A rosszat nem lehet igazolni. Hát igazolnánk nem lenne rossz. Ezt nem lehet elfogadni. Szóval benne, ő találta föl. Ő találta ki. Mint hogy nekünk is vannak gyerekeink, neveljük a jóra, hát csak a gyereknek eszébe jött valami rosszat csinálni. Nem is az apjától látta, nem? Akkor meg honnan? Hát, néha kitalálnak a gyerekek is, ugye felnőttek is olyat, amit nem kellene. Hát az ördög is kitalált olyat, amit nem kellett volna. Szóval ő találta fel a rosszat. Nem az Isten teremtette úgy, hogy rossz legyen. Köszönöm, ez világos. Vagy a másik, ugye szintén ebből következik, hogy miért van annyi véres történés gyilkosság a Bibliában, mert ugye az elején találkoztatunk vele, amikor Káin megölte mondjuk Ábelt, ott kezdődik, ugye. Aztán miért írtották ki, ugye az Isten miért mondta a zsidóknak, hogy írtsanak ki, ugye 7 nemzetet kellett kiírtaniuk. Hát ugye azt, most ne úgy képzeljük azokat a nemzeteket, hogy ilyen országok voltak, mint Magyarország. Hát sokszor csak ilyen városállamba éltek. Lehet voltak 10 000, vagy 5 000, nem tudom. Szóval nem ilyen Magyarország, vagy Olaszország méretű nemzetek voltak, hanem ilyen királyságban éltek, ilyen kis város államokban, és iszonyatosan eltorzultak. De az Isten olyan mondjuk még az özönvíz előtt, hogy látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Úgy tehát az hangsúlyozom, hogy szüntelen gonosz volt. Hogy el tud úgy züllene egy nemzet, hogy már semmi jó nem várható tőle? A Biblia szerint el. A Szentírás szerint el tud egy közösség, egy nemzet, vagy egy kisebb ország úgy zülleni, hogy az Isten nem találott jót. Még volt az a város, az Isten nem talált egy jó embert sem. Ugye? Tehát akkor elfordul, hogy lehet úgy egy város, hogy az Isten nem talál benne még mennyit? 10 igazat sem. Lehet. Az Isten, amikor kérdett ezt a ítéletet, hogy mondta a zsidóknak, azt a 7 nemzetet írtsanak ki, akkor azt mondta, még mondta előtte Ábrámnak az Isten, hogy mikor mondta, hogy neked adom a földet, azt mondja, hogy csak a 4. nemzedék tér meg ide, mert az emarósok gonossága még nem tölt be. Szóval az Isten nem így most megsértődtem, mert most már nagyon rossz, aki írtsuk ki. Ugye Ábrámnak a leszámozott, hogy 400 év múlva mentek el Kánaánba. Az Isten adott még azoknak a nemzeteknek 400 évet, hogy hát, ha megjavulnak. Az elég nagy idő, nem? És 400 év alatt nem változtak meg. És az Isten, amikor azt mondta, hogy írts ki, akkor nem azt mondja, hogy öljétek le. Így olvassuk a Bibliában, hogy ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a föld lakosai. Az Isten ítéletet tartott felettük. A zsidó nép volt a végrehajtó. Az Isten megítélte, kaptak 400 esztendőt, talán tovább. Aki szeretné tudni, ezek a népek hogyan értek, el kell olvasni Mózes 2. könyv vagy 3. köszönöm 18. meg 20. fejezetet, az Isten végig leír, hogy mitket csináltak ezek a népek, amiért az Istennek ki kellett tiltani. Azokat csináltak, amit most kezdünk mi is hallani már ugye a televízióban, hogy most már az anya megöli a gyerekét. A különböző szexuális eltorzulások az minden szinten volt. A gyerekek annyira megromlottak már, ugye mondják valaki, de a csecsemőt miért kellett kiirtani? Annyira megromlottak már, hogy az a gyerekeknek olyan mélyen benne volt az örökletes tulajdonság, hogy már nem lehetett őket abból kinevelni. Ugye azt szokták mondani, hogy most már tudjuk, hogy van genetika, nem tudták az emberek, de az a 7 nép annyira elkorcsosult, annyira a genetikájuk, állományuk, annyira megromlott, hogy az Isten hiába élelőtte a gyerekeket, ugyanazt az utat követték volna. De aki figyelmes olvassa a Bibliát, megfigyelte, hogy volt, ahol a nőket és a gyerekeket nem írtották ki. Volt, ahol mindent kiirtottak, még az állatokat is. Volt, ahol a javakat azt megtartották. Ott, amilyen mélyen voltak a gonoszság. Mert aki kicsit régészeti leletet megtengi, meg kell nézni, különben nem is tudom, hol látom, melyik az a város, ahol ellepte őket a hamu, Pompejben. Tudjuk, hogy miért járnak oda sokat az emberek? Nem csak azért, hogy kiöntették ugye a gipszből, akik meghaltak, mert a falakon, az utca falakon, a város falakon, most hogy is mondanám, pornóképek vannak végig. Ugye most pornóúságot lehet látni, de most se nagyon. Ott azzal festették ki a falakat, és lehetett nézegetni, ugye ott ment a gyerek és a felnőtt is. Isten nem véletlenül engedte meg. Van egy pont, amikor azt mondja a Szentírás, hogy betört a gonoszság. És az Isten, nem az Isten türelme fogyott el, hanem azt mondja, már nem is akar, már csak pusztítják a földet. Nincs. Az Istennél ez fájdalmas, ő nem akarja, azért ott nekik 400 évet, de nincs más megoldás. És azért az zsidó népnek kellett megtenni, az zsidó nép szembesüljön azzal, hogy ha így éltek, ti is ide juthattok, én kis pedagógiai célzattal volt. De milyen kegyetlen lehetett, nem, hogy nekik megölne a gyerekeket, a mindenkit. Látni azt, hogy az Istentől elforult emberek hova mélyre süllyednek. És ha az Istennek fájdalmas kiírtani, azt mondja, nekünk is fájdalmas, mi lett az Istennek, mert ő meg minden embert szeret, attól féltem, hogy mélyre süllyedt. Ugye szoktam mondani, hogy nekünk is, ha van 5 gyerekünk, és mondjuk egy elkorcsosul, és mondjuk őt halálra ítélnek, nem sajnálnánk? Hát dehogy nem. Bármilyen gonosz volt, akkor is sajnálnánk, mert csak a miénk. Az Isten meg szerető lény, és szerető az övéit. Hát még ilyeneket írtam, hogy ellenmondások a Bibliában címmel, hogy Azt mondja, sokan vitatkoznak az, hogy az Ószövetségben lévő törvény az érvényes az Új Szövetségben. Erről beszélgettünk, akik régebben járnak el adásra, de ezt mindig ütköztetjük, hogy sokat hallottam is, hogy azt a zsidóknak adta az Isten, ezt mondta nekem a görög katolikus pap is különben, azt mondta, hogy a zsidók, hogy az egész Ószövetség, mert Új Szövetségben vagyunk, az már nem érvényes, ugye mi már szeretetben élünk. Hát na, milyen jó lenne, mondom, hogy a szeretetben élnénk, de nem azt látom, hogy szeretetben élnénk, hogy ugye az Isten az ószövetségi törvényt azt most megszüntette, amit a Sinaion adott, vagy nem szüntette meg. Ugye ez is egy ilyen ellentmondás, mert olvasok én igéket hozzá, ami ellentmondást szülhet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, új szeressétek ti is egymást. Na tessék, kérem, akkor új parancsolat, a régi már nem kell. Csak a szeretet marad. Vagy egy másik ige, annak okáért a törvények cselekedeteiből egy test sem igazul meg előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Tehát akkor a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem, vagyis hát nem lesz az ember jó, igaz, akkor nem is kell a törvény, csak az új parancsolat. Ugye? Látszottak jól, mert úgy tűnik, aki olvassa. Mit mondta erre az Úr Jézus? Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörésére. Nem jöttem, hogy eltöröm, hogy betöltsem. Na, erre egyszer azt a magyarázatot kaptam, csak Krisztusnak kellett betölteni. Ő betöltötti, még mert kegyelem alatt vagyunk. Hihetetlen külön az ember, hogy mint a hal, hogy kicsúszik a hálóból, mint hogy neki szembesülni kéne a törvénnyel, és azt mondja, hogy nem, akkor Krisztus betöltötte, nekünk nem kell megtartani. Róma vagyok első lében olvasom az igét, a szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Krisztus betöltötte a törvényt, nekünk is be kell. Azt mondja, törvénynek betöltése a szeretet. Nem, azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem. Mi csak ne is gondoljuk erre. Egyszer a ellenmondás feloldása, nem tudom, ki elnézik, hány törvény van a Bibliában? Isten hány törvényt adott a zsidó nemzetnek? Lehet kategorizálni, ugye? Kapták először is a erkölcsi törvényeket, kapták a polgári rendelkezéseket, mi vagy állam volt, kapták az egészségügyi törvényeket, hogy a tiszta meg a nem tiszta állatokat, melyiket lehet megenni, és kapták a ceremoniális törvényeket. Ugye? Hát most ezek közül akkor még szűnt meg. Ugye áldozni már nem kell, nem vagyunk zsidók, ezért a jó lenne akkor polgári rendelkezések, amiket az Isten adott, mert azok tényleg tökéletesek voltak, csak nem olyan országunk, ezt mi nem tudjuk megtartani. Ugye? Mi maradt még? Maradt még kettő, az egészségügy, meg az erkölcsi. Ez most érvényes akkor, vagy nem? Az egészségügyi törvény az érvényes most, vagy nem? Ugye olvassuk el Mózes harmadik könyvét, hogy Isten felsorolta, hogy melyek azok az állatok, amelyeket meg lehet enni, és nem. Úgyhogy a példa azt mondja, a vízben élő állatok közül csak azokat, amelyeknek uszodjan és pikkelye van. A szárazföld állatok közül azokat, amelyik kérődző és párosújú patás. A disznó bár párosújú, de nem kérődzik. Vagy a zsidóknak más volt a felépítésük, mint a miénk? Nem hinném. Ők is emberek voltak. Isten ezt azért adta, hogy védje őket ugye a káros táplálkozás káros következményeitől, és különbséget tett tiszta, és úgy mondta, nem tiszta állatok között, ezt most úgy mondanák, hogy egészséges, meg egészségtelen. Ugye? De ezt már tudományos bizonyítja. Akkor ugye az egészségtörvény is tulajdonképpen érvényben van. A másik pedig az erkölcsi törvény, az mikor szűnik meg? Hát az meg soha nem. Ugye, furcsa lenne az Isten azt mondja, hát most már nincsen erkölcsi törvény, 10 pancsot vágjuk sútba, most már csak szeretet van. Mindenki úgy gondolja a szeretet, hogy ő akarja. Most amúgy ez van. Szerintem az a szeretet, hogy? Szerintem meg ez, szerintem meg az. Ahány szeretet, annyi Isten kép lesz. De mind hamis. Mert azt mondja a Szentírás, az Isten a szeretet. És a törvénynek betöltése a szeretet. Tehát a törvény maga Isten. A szeretet törvénye az az Isten törvénye, amely azonos ő magával. Ha a törvényt én megrontom, vagy elveszek belőle, meg átírom, akkor nem mondom, az Isten lényéhez nyúlnék hozzá, és a jelleméből csorbát szenved. Egy más Isten képet fogok az emberek elé adni, mert azt mondom, hogy hát szerintem már a negyedik parancsolat az nem is. Az biztos, hogy a zsidóknak adatott. Tudjuk még a negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, és megszenteled azt. 6 nap múlva munkálkodj, és végezz minden dolgodat. De a hetedik az Úrnak, az Istennek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Se fia, se lányos, se szolgálás, senki, aki akadom belül van. Mert 6 napot teremtél az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. Isten hát akkor azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy most az a zsidó takaratot tegyük át vasárnapra. Én belenyúlhatok abban, hogy az Isten a saját újjáróit a kőtáblára? Bele? Nem hinném. Ugye? De a történet folyamán belenyúltak ebbe. Vagy most már csak szeretet van, holnaptól lehet gyűlölködni, paráznák, lopni, mert az Isten 10 parancsolata nem érvényes. Az a zsidóké volt. Ilyeneket is mondnak az emberek. Csak a szeretet van. De akkor én hogyan értelmezem a szeretetet? Olvastam egy ilyen, elnézést, de egy ilyen homoszexuális honlapon. Csak azért olvastam, mert oda volt írva, hogy azt tárgyalták, hogy az Isten nem tiltja a homoszexualitást, és a Bibliából ez belebizonyíték. Na, mondom, ezt megnézem magamnak. És akkor ilyeneket mondtak, hogy az Isten nem az büntette, aki homoszexuális, hanem az, aki paráználkod, és megcsalta a másikat. De az Isten nem mondta, hogy fiút vagy lányt. De ez már, értjük, ez már úgy kiforgatták, hogy mondom, már az ember esze megáll. De próbálták megmagyarázni ezt a képtelenséget is. De, nem tudom, de... Szóval hihetetlen dolgokat tudnak az emberek összehozni a Bibliába, hogyha akarnak, de az Isten törvény az ma is él. Még egy utolsó gondolat, aztán befejezem. Kicsit elcsúsztam. Most van úgy vége, 5 perce. Ez nekem is kérdés volt, én ezt azért írtam föl magamnak, a többit majd megbeszéltjük végén, hogy az Isten megbánhat-e valamit? Igen.
Hát megbánta, hogy az embert ennyit mondott.
Na ugye?
Hogy az embert teremtette, mert sem az állatokkal, sem a nevén, semmi gondja. De az ember nagyon sok baja van az Istennek. És ezt el is lehet képzelni, és lehet hinni, hogy a gondolkodókat.
Olvasok én igéket, amit Pál is említett, hogy megbánna azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik az ő szívében. Hát, hogy az Isten megbánhat valamit. Ez ellenmondás. Most akkor, ha azt mondanom, hogy az Isten megbánhat valamit, akkor azt mondom, hogy az Isten nem lát előre. Mert az ember nem ilyen megbánás. Mi embereknél az a megbánás, hogy utólag valamire kiderül, rosszul csináltuk. De ha én azt előre láttam volna, akkor nem azt tettem volna, és nem úgy gondolkoztam volna. Ugye? És, mert, de mi nem látunk előre. Na, hogyha az Isten előre lát, ha az Isten, ugye azt tudjuk, az Isten kezdetből látja a véget. Most az Isten nem látta azt arra, hogy hová lesz az ember? És azt mondja, megbántam, bánkódok azért a szívemben. Ez nem ellentmondás? Az Isten, ha látt előre, akkor miért tette meg, azt mondatnánk? Akkor most mondhatnák az okosok, hogy kötekednek a Bibliába, az Isten, ha látt előre, akkor miért engedte, hogy a sátán ezt tegye? Ha látt előre. Utána meg azt is mondja, hogy meg is bánta. Ez elég sarkalos az ellentmondás, nem? Ez én is töprengtem, és én nem értettem, hogy az miért mondja a Biblia, és nem is egy helyütt mondja, hogy az Isten megbánta ezt. Még egy Jónás ígét szeretnék felolvasni ebből kapcsolatosan, hogy látta Isten az ő cselekedeteit, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, mármint a ninivejek, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végrehajta rajtuk, és nem hajta végre. Ugye, hogy Ninive megtért, ezért az Isten nem hajtotta végre azt, amit végre akarhat. Megbánta. Egyetlen egy feloldása van ennek a megbánásnak, ugye. Ugye figyeljünk, hogyha az emberekről van szó, mi nem tudjuk előre a jövőt. Ezért, mikor odérünk, ha látjuk, hogy rosszat tettünk, megbánjuk, tehát megváltozik a gondolkodásunk, megváltozik a szándék, mert cselekedetünk is, mert ha megbántuk, az benne van a megbánásban. Az Isten látja előre, de mikor az Isten látja előre, az Istennek megváltozik utána a szándéka az emberrel kapcsolatosan, és a gondolkodása vajon? Például, amikor az Isten lát, hogy az ember szívő alkotása szüntelen csak gonosz, és el kellett pusztítani az emberi, ugye az önvíz által. Mi volt az Istennek a célja az emberiséggel? Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsetek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Isten itt a bolygón egy tökéletes világot alkotott, és ebbe ezt az ember, és azt mondja, az ember ebbe a világba éljen. Az Isten szándéka, gondolkodása megváltozott azzal, hogy az emberek nem azt követték? Nem. Így van. Miért? Azt mondja, amit az Isten elgondol, az véghez is viszi. Azért, hogy egyes emberek ebbe a tervből kilépnek, és rajtuk, vagy ő életében nem részesül, az a Isten azt véghez viszi. Mi lesz a történelem? Az Isten mit akar ezzel a bolygóval végül is? Mit mond Péter apostol? de új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik, a szelidek pedig öröklik a földet. Tehát az Isten mit akar? Amit ő eltervezett, azt ő véghez is viszi. Viszont az Istennek valami mégis megváltozik. És mikor az Isten, mikor azt mondja a Biblia, hogy megbánta, akkor az Istennek csak a cselekedetére vonatkozik. Mikor az Isten, mikor a elkövet és sokszor, akkor azt mondta, hogy mi megbánom, arra utal az Isten, hogy a gondolkodásom, a szándékom nem változott meg, de meg kell változtatnom a hozzá, a veletek kapcsolatban tetteimet. És az Isten egy újabb tervet sző, hogy az embert mégis arra próbálja vezetni. Ugye egy klasszikus példa erre József története. Ugye? Ott az Isten hagyta, hogy az emberek azt tenni, amit akarnak, és mégis az Isten akarata érvényesült. Az Isten mégis meg tudta azt tenni. Ugye? Úgy is mondta József, hogy ti rosszat terveltetek ellen, de az Isten azt jóra fordította. Az Istennek a cselekedete változik meg, de nem mindig szükségszerű, hogyha nem adják el Józsefet, akkor is az Isten megtette volna, hogy ne éhezzenek. Csak az Isten valami hihetetlen módon, amit mi emberek nem értünk, bele tudja szőni az ő cselekedetébe az emberi dolgokat, és amit mi döntünk, amit mi teszünk. Úgy szövi bele, hogy végül is mindig az lesz a kifutás, mert az Isten eltervez. Az Isten terve megvalósul, értjük? Ugye ezt nem tudjuk elképzelni, hogy lehet, hogy az Isten annyi ember él a Földön, mindenkinek a tetteit, a cselekedeteit, az életét bele tudja szőni a tervébe, de úgy, hogy mégis az Isten akarata fog érvényesülni, anélkül, hogy az egyénnek az akarata csorbát szenvedne. Mert az Isten ugye nem erőszakol ránk dolgokat. De mégis. Mégis. Ugye anya fájdalmas, hogy az Isten megteszi ezt, és véghez viszi az ő dolgát, és tényleg üdvözlődött töltje be az új földet, de nem mindenki fog oda jutni. Szóval attól függ, mi ehhez a másik cselekvéshez hogyan viszonyulunk. Ugye nagyon egyszerű dolog, hogyha én rosszat teszek, azt mondja Isten, hogy én nem kellett volna tenni egy ezt a rosszat, haladhattam volna egyenesen. De rosszat tettél, az én szándékom szeretetlen nem változik irányodra, de most meg kell, hogy fenyítselek, és megengedek volna az életem, amit amúgy nem engedtem volna meg. De azt meg azért engedem meg, hogy eltér a rossz útról. De ugye azt én nem tettem volna meg. És ilyen értelemben bánja az Isten, hogyha ugye ember teremtett a földre, hogy most megváltozik a cselekedet az emberre szemben, és az Istennek egy újabb tervet kell elindítani, ami az emberiséget, ugye mi volt az újabb terv az ömvíz után? Az Isten eltervezte azt, hogy Noé családjából benépesítik az emberiséget, ugye, és az Isten el fog hívni egy népet, hogy elhívta Ábrámot, egy népet nevel ki, hogy az igaz Isten ismertet bemutassák a Földön, és hogy elküldi majd a megváltót, hogy megváltsa az emberiséget, hiába Ádám és Éva elkövette a bűnt. Ha Ádám és Éva nem követte volna el a bűnt, erre nem lett volna szükség. Tehát értjük, hogy mindig az Istennek kell úgy közben lépni, de érdekes, Isten úgy lép közben, hogy közben minden megtartja, és mindenkinek a szabad akaratát, a választását tiszteletben fogja tartani. Nem azért érvényesül az ő terve, mert rá erőszakolja az emberiségre, hanem egy hihetetlen módon, amit mi nem értünk, beleszőjük az embernek még a rossz tetteit is az ő tervébe, és aki az Isten tervéhez igazodik, aki elfogadja mondjuk a feddést, a fenyítést, azt mondja az Isten, azt ő beviszi az ő országába, és meg fogja tartani. Szóval ezt érzük meg, hogy az Istennél a megbánás csak a cselekedetén való megváltozás jelenti, de a szándékaiban, gondolkodásában soha. Akkor az Isten változna meg. De az Isten nem változik, azt mondja az írás. Nála nincs se változás, se változásnak árnyéka. Szóval, hogy ő gondolkozik, olyan ő maga. Ő nem tudja magát megtagadni. Értjük? Szóval ő a szeretet Isten, nem tud más lenni, mint ami. De a cselekedetője megváltozik, és, de azt is úgy, hogy mégis az ő szeretete, az ő terve, az ő igazság érvényesüljön az emberek életében. És aki ezzel, mondom, kezet nyújt az Istennek, vagy hagyja, hogy a lélek meggyőzze, azt az Isten be is tudja vinni az országába. És annak az embernek az életében az eredeti terv megvalósult. Mert Istennek mi volt az eredeti terve? Hogy minden ember örökké éljen és halhatatlan legyen. Ez az eredeti terv. És annak az embernek az életében az Isten eredeti terve, mondhatnám, megvalósult. Aki pedig azt mondja, hogy távozz el tőlünk mindenható, nekünk nem kell lesz, Isten azt mondja, sajnálom, eltávozok. És azt mondja az írás, hogy az Istennél az ítélet, azt mondja, ez egy szokatlan és hallatlan tett lesz. Mert az Istennek olyat kell tenni, amit soha azelőtt nem tett. El kell pusztítani azt, akit szeretett. De örökre. akiket szeretett. Isten mindenkit szeret. Hát akit nem, de azokat is szerette. De nem azért, mert ő döntötte a helyettük. Befejezésé, még csak felolvasnék egy igét, amit gondoltam, hogy a végére, hogy elvihetünk magunkkal. Jelmítettem a Bibliát, az Isten igazsága, az Isten beszéde tanít minket, és így mondja János apostol 16. fejezetében, de mikor eljő a maz igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert ő nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezőket megjelenti néktek. Azt mondja, az Isten lelke minden igazságra elvezeti azt, aki akarja. Még egy utolsége, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, hogy engem is megismert az Isten. Én kívánom, kedves hallgatók, hogy mi is úgy ismerjünk, hogy az Isten ismer minket, és megismeri tényleg az Isten, és hagyjuk, hogy az Isten lelke elvezérelje minket minden igazságra. Köszönöm a figyelmet.